A közgyűlést előkészítő választmány másik tagja, Fónod Zoltán nem csak irodalmunk múltjáról és a továbblépés lehetőségeiről beszélt, hanem vázolta jelenlegi változó életünket, s benne a magyarság helyzetét, lehetőségeit. Bár kivonatosan, hadd idézzünk mégis bővebben a beszámolójából.
Alig egy hónap telt el a magyar tagozat rendkívüli közgyűlése óta, amelyen a szervezet kimondta önállóságát és a Csehszlovákiai Magyar Írók Társaságává alakult át. A döntés megítélésünk szerint helyes volt, hisz az újonnan szerveződő írói közösségek, valamint a polgári kezdeményezések idején a magyar kisebbségi írótársadalom joggal igényelte azt a szervezetet, mely szakmai szempontból felvállalja az érdekvédelmét, politikai szempontból nyitott és pártatlan marad, független a különböző csoportosulásoktól, nem független azonban azoktól a társadalmi változásoktól, melyek hazánkban az elmúlt év novemberétől végbe mentek. A fejlődés irányát a demokrácia mércéje és léptéke szabja meg, és ebből mindenféle manipulációk nélkül a csehszlovákiai magyar írótársadalom is ki akarja venni a részét. Úgy véljük, az a programnyilatkozat, melyet a decemberi rendkívüli közgyűlésen elfogadtunk, nem szorul módosításra. Felölelte ugyanis mindazokat a problémákat, melyeket hasonló szervezetnek vállalnia kell, hogy tevékenységében az egység és az összefogás szempontjai domináljanak. Bármennyire hangsúlyozzuk ugye a politikamentességet, tudomásul kell vennünk írótársadalmunk egyes képviselőinek politikai elkötelezettségét épp úgy, mint mások független törekvéseit abban a társadalmi folyamatban, melyre az elmúlt hetek fejlődése eredményeként léptünk. Az események ugyanakkor arra is késztetnek bennünket, hogy az írótársadalom megosztottságában is kiigazodjunk. Helyesebben olyan utat kövessünk, amely a cseh és szlovák írókkal, a hazánkban élő nemzeti kisebbségi írókkal és a nemzeti irodalommal való kapcsolat szálait erősíti, új lehetőségek, új kapcsolattartás irányába mutatnak. Ez utóbbi azért sem lesz könnyű, mivel a szervezeti keretek megváltozása, független, autonóm, jogalanisággal rendelkező szervezet megteremtése a szlovák írótársadalom egy részénél megütközést keltett, sőt, egyeseknél az egységbontás tényét is emlegették. Feltehetően a tájékozatlanság okozta ezeket a kérdőjeleket. A magunk részéről mindenek előtt azt kell leszögeznünk, hogy a szervezeti önállósággal nem csak a működés lehetőségeit kívánjuk rugalmasabbá tenni, hanem fel akarunk készülni arra is, hogy az új helyzetben keressük azokat a lehetőségeket, melyek irodalmunk fejlődése szempontjából elengedhetetlenek. Vonatkozik ez a könyvkiadás gondjai megoldására épp úgy, mint az irodalmi folyóirat helyzete stabilizálására, netán egy új hetilap megindítására. A magyar tagozat több mint 30 éve működött a Szlovákiai Írószövetség keretében. Erről a tevékenységről mindenek előtt azt kell elmondanunk, hogy különösen az indulás éveiben, amikor az irodalomszervezés gondja nehezedett az írókra és a szekció vezetőire, a tagozat sziszifuszi munkát végzett. Nem kis szerepe volt abban, hogy 1958-ban az irodalmi szemle megindult, és abban sem, hogy a menetrend szerűen újra és újra előre tolakodó oktatásügyi kérdésekben, melyek a magyar iskolák létét veszélyeztették, vagy a helységnevek kérdésében, mely kulturális gyökereitől, történetiségétől próbálták megfosztani a kisebbséget, a szekció vezetősége feladata magaslatán áll. Ezt mondhatjuk el a 60-as évek végén kifejtett munkájáról is, amikor a nemzetiség kérdés létfeltételei megteremtéséről épp úgy gondoskodni kívántak, mint a szellemi élet feltételei, így az önálló könyvkiadás megteremtéséről is. Ezek az évek legfontosabb jellemzője az volt, hogy a magyar tagozat és annak vezetősége egységesen lépett fel a hatalmi szervekkel szemben, és eredményeit is tulajdonképpen ennek köszönhette. Nem érdektelen hangsúlyozunk a kollektivitás tényét azért sem, mert a későbbi években gyakran megfeledkeztek arról, hogy ez a magatartás volt az eredménye és a záloga a sikereknek. Annak is, hogy a szellemi életünkben eredményeket érhettünk el. A szervezet életében a későbbi válságot az is okozta, hogy egyesek a politikai számonkérések idején próbálták a maguk szerepét a történésekből kivonni, felelősségüket csökkenteni, és elsősorban másokra hárítani a felelősséget. Gondolunk itt elsősorban az 1968. márciusában elfogadott állásfoglalásra, illetve ennek az állásfoglalásnak az utóéletére. Ez a dokumentum a nemzetiségi kérdés elvszerű megoldása érdekében született, néhány évvel később azonban minden bűnök legfőbb forrásává vált. Azok számára, akik ennek a korszaknak a tanúi vagy szenvedő részesei voltak, azoknak ma is gyötrelmes arra gondolniuk, hogy egyesek manipulációk és alantasságok milyen mélységeit voltak képesek mások számára megásni, és közben úgy tettek, mintha eredendő bűnöket büntetnének, melyekkel a társadalom megrontására vállalkoztak volna azok, akiket áldozatnak kiszemeltek. Sajnos ma csak a kortársok emlékeznek, illetve emlékezhetnek ezekre a hónapokra, mivel a szekció tevékenységéről legalábbis saját kezelésben semmilyen feljegyzés, levélteli adat nem létezik. Így az irodalom történészekre, kutatókra vár, hogy ezeket az éveket a közeljövőben feltárják és tárgyilagosan értékeljék. Az Írószövetség kongresszusán Anton Hick is beszámolójában említette azokat, akiket ezekben az években sérelem ért. A magyar tagozatok esetében Monoszlói Dezső, Szőke József, Lehocki Teréz, illetve Dobos László és Petrőci Bálint jutottak a törlés, illetve a felfüggesztésnek a sorsára. Ez a felfüggesztés, illetve törlés azonban mintegy másfél évtizedig tartott ennek az érvényessége. Mivel az intézkedések emberi hitelüket sértették, és publikációs lehetőségeiktől is megfosztották őket, nyilvánvaló, hogy súlyos erkölcsi károsodást szenvedtek. A magunk részéről teljes mértékben azonosulunk azzal a magatartással, melyel az Írószövetség vezetése a rehabilitálásuk után a múlt heti kongresszuson megkövette őket. Nem menthetjük fel a felelősség alól a magyar szekció akkori vezetőségét, mely készségesen szállította az áldozatokat arra az oltára, melyet egy tekintet nélküli politikai gyakorlat agyalt ki, azok megalázása és alázására és kirekesztésére, akik népben, nemzetben, társadalomban gondolkodtak, és a demokráciáról más elképzeléseik voltak, mint azoknak, akik a személyi hatalmukkal 20 éven át visszaéltek. Amikor az egyéni felelősséget emlegetjük, nem kívánjuk felújítani a fogad fogért, szemet szemért elvét. Az embertelenségnek ugyanis embertelensége neve, akármilyen cégér alatt is teszik. Hiba volna persze nem látunk azt is, hogy az elmúlt 20 esztendő alatt a torzulások ellenére is élt az irodalom, és több-kevesebb sikerrel működött a magyar szekció is. A megváltozott körülmények között hova tovább nem a múltra, hanem a jövőre kell elsősorban a figyelmünket összpontosítanunk. Nem érdektelen számunkra, hogy a demokrácia sorsa hogy alakul, és az sem, hogy a nemzeti kisebbségeket megillető jogok hogyan fogalmazódnak meg az új alkotmányban. Ha néhány héttel ezelőtt Grendel Lajos még azt írhatta a pozsonyi földrengésről az élet és irodalomban, hogy a békés forradalom tisztaságát se antikommunista, se nacionalista felhangok nem szennyezik be, ma már láthatjuk, hogy a nacionalizmus nem halott, a nacionalizmus itt van körülöttünk. Órálkodik és settenkedik, sőt egyes sajtótermékekben már mutogatja magát. A magunk részéről elutasítunk mindenfajta nacionalizmust, mindenfajta diszkrimináció. Azt is, melyet az 1945-47-es években követtek el ellenünk. Sem a kollektív bűnökre, sem az emberi jogot sértő megnyilvánulásokra nem lehet a történelem előtt mentség. Ezért messzemenően egyetértünk nem csak a németek megkurcoltatását, kitelepítését elítélő nyilatkozatokkal, melyekről Václav Havel nyilatkozott az elmúlt hetekben. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a náci bűnöket nem lehet egy kisebbség nyakába varni, még akkor sem, ha nagyhatalmi asszisztencia tette lehetővé, hogy szülőföldjükről elüldözzék őket. Nem a történelmet akarjuk hántolgatni akkor sem, amikor a több mint 100 000 magyar sorsára emlékeztetünk, akiket szülőföldjükről ugyancsak elüldöztek, méghozzá nagyhatalmi segédlet nélkül. Ma egyesek úgy próbálják ezt a kérdést beállítani, mintha mindez a történelmi adok-kapok természetes megnyilvánulása lenne. Nem természetes, és a kassai kormányprogram ide vonatkozó cikkelye is jogellenesek, az emberi jogokkal összeférhetetlenek. Annál is inkább, hisz az utóbbiakat maga a csehszlovák kormány is aláírta. A magyarságnak sok évszázados együttélése során nem a szlovák néppel volt ellentéte, hanem azzal a hatalmi struktúrával, amely akár arisztokratákat, nagypolgárokat, akár a proletár diktatúrának mondott hatalmi monopóliumot produkált, mindig a népet sújtotta, a nemzetek együttélését nehezítette. Távolról sem lehet tehát az elmúlt évek történéseit tisztának tekinteni. Van tehát ennek az új demokráciának is mit tennie, hogy az együttélést akadálymentessé, békéssé, meghitté, és az egymás utasság erkölcsével vértezze fel azokat, akik ma még elfogultan vagy értetlenül tekintenek a kisebbség helyzetére. Sajátos gondjaink között kell említenünk, hogy megnehezednek a sajtó és a könyvkiadás feltételei. Veszélyhelyzetbe került néhány folyóirat. Úgy véljük, az erők összefogására van szükség ahhoz, hogy a helyzeten javítsunk. Azt hiszem, értelmetlen dolog volna jezsuita módszerrel közelíteni az együttműködés és az összefogás lehetőségeihez, beleértve a csemadokkal való együttműködés kérdését is. Ez a ma sztálinista struktúrának titulált szervezet 40 éven át megőrizte a magyar kultúra hagyományait, terjesztette és népszerűsítette az irodalmat, sok helyütt a népművelés egyetlen magyar nyelvű letéteményésévé vált. Vezetői kiszolgálhatták a mindenkori hatalmi struktúrát, mint ahogy ki is szolgálták, a tagsága azonban hihetetlen áldozatvállással fákvivője volt a magyar kultúrának. Ha már az összefogásról van szó, mindenek előtt azt kell hangsúlyoznunk, az időszaki sajtó szerkezetének korszerűsítése mellett az irodalmi élet jobb szervezési lehetőségeit is keresnünk kell. Ennek előfeltételeit elsősorban abban látjuk, hogy az egyetlen létező magyar nyelvű kiadót, a Madács könyv és lapkiadót kell a kisebbségi sajtó és könyvkiadás igazi műhelyévé tenni.